Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ez az ősz a választások idénye, nem csak Romániában, hanem ha szétnézünk a kisebb tájékon, közép-kelet-európai léptékkel mérve a zónát, akkor a környéken is vannak meghatározó pillanatok, ilyen a hétvégi referendummal, elnökválasztással megspékelt Moldova köztársasági történés, amelynek körülményeiről, erővonalairól, várható következményeiről beszélünk itt a Tetőteraszon Barabás T. János szakértővel, aki a Magyar Külügyi Intézet elemzője, diplomata, és hát vannak kisinyovi emlékei, méghozzá aránylag frissek, tehát behatóan ismeri a Pruton túli helyzetet. Köszönöm, János, hogy itt vagy velünk.
Üdvözlöm a kedves nézőket!
Ez, amit te ottani tapasztalatként összegyűjtöttél, mire jogosít fel, vagy mire bátorít, amikor egy ilyen sorsfordítónak, vagy mindenképpen mérföldkőként értelmezett pillanatnak az elemzésébe kezdesz?
Tudni kell, hogy gazdaságilag Moldova már a nyugat felé fordult, tehát a külkereskedelme 75%-a az Európai Unióval zajlik, csak 8%-a Oroszországgal. Tehát ez, ami most jön vasárnap, elnökválasztási referendum, ez csak van a politikai követése a gazdasági valóságnak. Tehát, hogyha én egy országot vizsgálok, vagy egy politikai rendszert, folyamatot vizsgálok, megnézem, hogy milyen trendek vannak a gazdaságban, mert az az alapja ugye békeidőben a politikának is, ez jelöli ki a politika irányát. Még érdekes szempont Moldovában a kádermozgás, hogy kit miért léptetnek elő, ki miért halad előre a politikában, mert ez is sok mindent elárul. A média sokkal zavarosabb dolog, mint információforrás, mert egy információs hadviselés zajlik Moldovában, ami azt jelenti, hogy az üzeneteknek a nagy része propaganda. És igencsak kemény munka kiámozni a valóságot. Hogy csak egy példát mondjak, a mostani vasárnapi elnökválasztás első fordulója egyébként az elnökválasztásoknak várhatóan, mert egyik jelölt sem biztos, hogy túlépi az 50%-ot. Ha nem szerez abszolút többséget egy jelölt az elnökválasztás, akkor a második forduló lesz. Hát erre az elnökválasztásra szegesen ellentmondó felmérések jelentek meg. Úgy néz ki, sajnos most már a közmény felmérések is propaganda eszközökké váltak, így a legtöbb, tehát a mindegyik gyakorlatilag felmérés Maia Sandu jelenlegi köztársasági elnököt jelöli meg 35-36%-kal első helyen. A második helyen viszont változóan vagy Renato Ussatri volt bölcsi polgármester, aki egy orosz barát nacionalista kispártnak az elnöke, vagy Stoyanoglu volt főügyész, aki szintén ilyen 10-14% körül jelölnek a felmérések, akit a szocialisták támogatnak. Tehát érdemes a gazdaságból kiindulni Moldovában.
Maia Sanduról pedig annyit kell megjegyezni, hogy tulajdonképpen újrázna, és hogy az ő háttérországát, vagy támogatói táborát egy eredetileg eléggé sokszínű politikai konglomerátum alkotta, amely most hát valahogy párttá szervesült, de igazándiból, ha romániai léptékekhez kéne mérni, akkor körülbelül olyan lehet, mint a CDR annak idején. Persze, nyilván betartva mindenféle arányokat és sajátosságokat. Hogyha ezt nézzük, hogy ugye referendum is van, ami tulajdonképpen az országnak az uniós elkötelezettségéről szól, arról, hogy tovább folytatja-e a csatlakozási erőfeszítéseket, akkor tulajdonképpen egy masszív pro-európai szavazás a referendumon, az a nyugat-orientált és nyugatbarát Maia Sandu második fordulós esélyeit növelni. Innen Kolozsvárról így néz ki. Te hogy látod ezeket a...
Hát ez így van. Tehát a választóknak az igen nagy része határozatlan, 20-30%-uk, akik általában a azt a felet támogatják politikában, akiket győztesnek látnak, mi szeretnek a győztes táborhoz tartozni, így biztonságban érzik magukat. Illetve hát erőteljes üzenete van az Európai Uniónak és az Európai Unió térnyerésének, amit az is elősegít, hogy az Európai Unió vezetősége komoly diplomáciai offenzívában van, tehát a hó elején az EB elnök von der Leyen asszony járt Moldovában, és beígért egy 1,8 milliárd eurós segélyt, tehát ez nem kölcsön, hanem segély. Ez egy kis ország számára, hát az országnak 2,6 millió lakosa van, Európa legszegényebb országának szokták nevezni. Hát ez egy óriási összeg, ez 1,8 milliárd euró, ez képes lényegi változásokat létrehozni a gazdaságban. Európai Unió támogatásáról szóló referendum népszavazás, ami szintén vasárnap zajlik, lényegi politikai üzenetet hordoz, hogy nyilván a kormányzó Európa barát jobboldali PASZ pártot támogatná ezáltal. Egyébként a felmérésekben 55-60% a választóknak támogatja azt, hogy ugye az alkotmányba bekerüljön az, hogy Moldova az Európai Unió tagja akar lenni, európai irányultságú politikát akar folytatni, és én azt hiszem, hogy ezt az 55-60%-ot még meg fogja dobni az, hogy kb. Egy olyan 800 ezer moldovai dolgozik és él Nyugat-Európában, és ők nyilván elsöprő arányban fognak szavazni a referendumon arra, hogy Moldova az Európai Unió tagja legyen. Ezzel szemben mondjuk Oroszországban kevesebb, mint 200 ezer moldovai él, de ők egyébként is csak igen alacsony arányban mennek el szavazni, hát ők inkább Oroszország felé húznak szimpátiákban, de hát arányukban most már sokkal kevesebben vannak, mint a nyugaton dolgozó moldovaiak.
Tehát akkor kis túlzással azt is el lehet mondani, hogy a nem Moldvában élő moldáv állampolgársággal rendelkező személyek akár el is dönthetik az országuk sorsát, további irányultságát, és hát ilyen szempontból ez is novum, mert nem szokott ez előfordulni, hogy extraterritoriális voksok döntenek egy államnak a jövőjéről.
A ügy, azért Romániában volt egy ilyen Băsescu-Gioana meccs, amikor a határon túli románok szavazata döntött, de Moldova esetében igen, egy szerencsétlen ország, több mint 1 millió Moldova él külföldön, belföldön ugye 2,6 millió, ahogy említettem, és igen, most nem kimondottan vasárnap lesznek ők döntők, a határon túl élő moldovaiak, hanem a 2 hét múlva várhatóan a választások második fordulóján lesznek fontosak, és még fontosabbak lesznek jövőre, amikor parlamenti választások zajlanak. Moldova egy fél elnöki köztársaság, ami azt jelenti, hogy a Romániahoz hasonlóan van illetékessége és politikai befolyása az elnöknek, tehát a hadsereg főparancsnoka és a hivatala készíti el a kül- és biztonságpolitikai stratégiát. Ilyen értelemben jelentős befolyása van a politika alakulás, nem csak egy szimbolikus személy Moldovában az államfő.
Több ízben is érkeztek információk arról, hogy a Kreml nem nézi teljes mértékben tétlenül mindazt, ami Kisinyovban történik. Konkrétan, hogy befolyásolási szándékkal pénzek, tanácsadás és hát megkockáztatom akár hozzáértő szakemberek is tevékenykednek pontosan így a választási kampány környékén, annak érdekében, hogy hát hogy megállítsák vagy lassítsák ezt a felzárkozási folyamatot. Nyilván ezek nem föltétlenül leellenőrzött, lecsekkolt információk, de úgy benne van a levegőben. Nehéz ilyenkor az elemzőnek bármit is mondani érdemben, de gondolom, hogy az akkori diplomáciai ottléted során is érezted azt, hogy van egyfajta nyomás, egyfajta elvárás, egyfajta érdeklődés Oroszország irányából, és hát itt bármit bele lehet gondolni ebbe, hogy érdeklődés.
Igen. Mi magyarok egy kis nemzet tagjai vagyunk, mondjuk mi nem tartjuk magunkat kicsinek, de azért globális szinten mi egy kis nemzet vagyunk. Mi nehezen tudjuk megérteni az orosz imperializmust, az orosz birodalmi gondolkodást, amit ők úgy neveznek, hogy ruszki mír, orosz virág. Ők úgy gondolják, hogy különleges jogaik vannak, döntő befolyásuk kell legyen a posztszovjet térségben. Tehát nem történhet bármi a posztszovjet térségben, így Ukrajnában, Moldovában, balti államokban sem. Oroszország jóváhagyása nélkül ezt az oroszok természetesnek veszik, ez egy birodalmi szemlélet, mentalitás, nekünk ismétlem ezt nehéz megérteni. Tudni kell, hogy nagyon kevés orosz értelmiségi például tagadja ezt a birodalmi mentalitást. Az összes nagy orosz író, filmrendező mind készpénznek vette azt, hogy Oroszország egy birodalom és birodalmi jogai vannak. Hát ilyen szempontból nagyon különböző felfogások vannak Moldovával kapcsolatban, de az oroszok természetesnek tartják azt, hogy ők jelen legyenek és befolyásolják a történéseket. Ők úgy gondolják, hogy katonákat áldoztak, nagy áldozatokat hoztak mind a török ellenes háborúkban, mind a második világháborúban, azért, hogy Moldova úgymond szabad legyen. Na most ezt a szabadságot inkább orwelli gúnyorként tudom én fölfogni. Míg a nyugat és a moldovák ezt másképp látják. Van egy harmadik tábor, egy moldovai nacionalista tábor, amit például ez a mondjuk Uszati, a volt Baci polgármester képvisel, aki szintén elnökjelölt, akik jó viszony szeretnének Oroszországgal is, és nyugatta is, de a jelen állapot a ukrajnai háború árnyékában ez nehéz kivitelezni kis ország számára.
Van itt még néhány támpont, ugye a transznisztriai dosszié vagy fejezet, illetve a gagauz autonóm terület és autonómia, mint két olyan elem, ahonnan Moszkva a saját érdekei, befolyásolási szándékai szerint tud működni. Legutóbb például az történt, hogy üzentek Transznisztriából, hogy hát ők is részt vennének a referendumon, és kvázi provokatív módon intézték ezt a kérdést Kisinyov fele, hogy akkor ők kimaradnak ebből a buliból. És nem láttam én a kisinyovi hivatalos szervektől egy konkrét és frappáns választ, valahogy a levegőben maradt ez a kicsit mondva csinált kérdés, de a hangulatkeltésre gondolom pont elegendő volt.
Nagyon is bölcsen csinálja a kisnói vezetés, hogy nem reagál erre a tiraszpori ötletre, hogy finoman fogalmazzak. Nekik tiraszpolból jelöltette magát egy Fortuna nevű asszony az elnök választásokon, ugye a Moldova elnök választásra, a Szakadár területről bejelentkezve. Ő egy ügyész volt egyébként. Az igazság, hogy nincs mit tartani a Szakadár területtől, mert gazdaságilag teljesen ki van szolgáltatva a Moldovának és a nyugatnak. Tehát ezt kevesen tudják, hogy a Szakadár terület, Nyesztern parti Szakadár terület fő gazdasági partnere az Európai Unió és nem Oroszország. Egyébként is el van szigetelve Oroszországtól, és a külföldre akarnak menni a Szakadár területről, az Moldován keresztül zajlik, a kisnói reptéren közlekednek a tiraszpoliak. És Tiraszpolban két politikai erő van. Van egy orosz barát, egyértelműen orosz barát elnök, hiszen ott van a legnagyobb bank például, amely szponzorálja részben a szakadártervet, tehát a Gazprom bank. És van egy helyi vállalkozók által képviselt Sheriff nevű szervezet, ez tulajdonképpen egy vállalkozócsoport, akik adják a mostani elnököt és kormányzatot is. Ők nem akarnak konfrontálódni Moldovával és a nyugattal, mert gazdasági érdekeik vannak, és tudják, hogy reálpolitikában ezt nem lehet megtenni, hogy konfliktust gerjesszenek Moldovával. Tehát a kisnői vezetés nagyon jól tudja, hogy lehet, hogy nagy a szája egyeseknek a Szakadár területen, de valójában nem fognak ők konfrontálódni, hogy ki vannak szolgáltatva. Egyébként is ennek a Fortuna asszonynak, aki a Szakadár terület részéről jelöltette magát a moldovai választásokon, kevesebb mint 1% támogatottságon a felmérésekben, tehát nem jelent komoly kihívást. A komoly kihívás az Oroszország részéről jön, bár egy csomó orosz médiumot letiltottak Moldovában, nem lehet őket interneten nézni, mondtam a oroszországi médiákat kevésbé. Moldovából sugárzó orosz barát tévéadókat is mind letiltották. De van például a Telegram orosz csatorna, ami egy internetes csatorna, ami még nyomja az orosz propagandát. Hát a médiában még, a nyilvánosságban még ott van az orosz befolyás. Orosz befolyás alatt van a többségi ortodox egyház, a moldovai ortodox egyház, aminek ugye a hívők 78%-a ide tartozik. Ugye van egy kisebb nőtt Beszerábiai Ortodox Egyház, amelyet a pátriárkája, a Dániel Román pátriárka. És fontos az, hogy orosz ügynökök működnek Moldovában, akik pénzzel próbálják befolyásolni a választásokat, választokat fizetnek a jelölteket. Ezt is tudni kell, hogy a moldovai kormányzat már egy nyugati együttműködésben tudja fölvenni a küzdelmet az orosz befolyással. Csak egy példát mondjak. Előtt egy pár héttel letartóztattak közel 100 turistát a Kisnoi repülőtéren, akik Oroszországból jöttek, egy nagy részük moldovai állampolgár is volt, tehát ilyen Oroszországban dolgozó moldáv. Mivel nincs közvetlen légi összeköttetés Oroszország és Moldova között, Jerevánból, Örményországból repült ez a 100 fős társaság. Mindegyiknél 10 000 euró volt. Ez az a maximális összeg, mint be lehet hozni az országban, nélkül, hogy engedélyt kérjenek a moldovai hatóságoktól. És kiderült abból a szándékból, hogy pénzzel befolyásolják a választásokat. Tehát ők ilyen ügynökök voltak, akik postásként pénzt hoztak fontosabb ügynököknek, orosz ügynököknek Moldovában. Mit lehet gondolni erről az egész esetről? Hát azt, hogy igencsak hatékonyan működik a moldovai elhárítás. Nemzetközi együttműködésben dolgoznak, és olyan gyorsan tartóztatták le ezeket a orosz ügynököket, hogy valószínűsíthető közöttük volt olyan, aki a moldovai hatóságoknak is dolgozott. Tehát azért most már moldovák is hatékonyak tudnak lenni.
Gagauzia. Ejtsünk pár szót erről a részről is. Itt inkább az a, hát ha mondhatjuk úgy, hogy veszély fenyeget, hogy megpróbálják ezt az autonómiát eszközként használni konfliktus kirobbantásra, vagy feszültségfokozásra. Ugye ne felejtjük el, hogy itt vannak moldávok, vannak ukránok, vannak oroszok, vannak gagauzok, és még néhány apróbb kisebbség, tehát hogy tulajdonképpen ez egy tényleg multietnikus környezet.
Valóban így van. A kép nagyon bonyolult, mert az oroszoknak a nagy része kivándorolt Oroszországban, most már csak 5% a lakosságnak orosz, a moldovai köztársaságban voltak ők 20%-on is. Viszont még mindig él, hogy 250 000 gagauz, akiknek több mint fele orosz anyanyelvű. Ezeknek a nagy része ugye a gagauz autonómiában él. És hát a romániai sajtó igencsak kritikusan nyilatkozik a gagauzokról és becsmérlően. Az igazság az, hogy valóban létezik ott egy nagyon élénk orosz szakmamunka és ügynöki munka. Itt például működött Gagauziában egy Eurázsia alapítvány, amit a Szökevény Sor úr pénzelt. Ez egy most Moszkvában él, vagy Oroszországban él, egy volt bankár volt, volt egy pártja, egy orosz barát pártja. Ez a Sor úr felelős a banksikkasztásért is, ami ez 10-valahány évvel zajlott. Mikor elképesztő összeget, 2 milliárd dollárnyi pénzt sikasztottak ki bankokból, ilyen ügyeskedő urak, és ő pénzelje ezt az Eurázsia alapítványt, amit betiltottak. Ez az alapítvány támogatta Irina Vlaszvot, Gagauz Baskánt, aki többször járt Moszkvában a közelmúltban is, az elnökválasztáson, de hát Irina Vlasznak is csak egy 1-2% támogatottsága van Moldovában, úgyhogy ezzel magyarázható, hogy a moldovai kormányzat nem lép föl erőteljesen, tehát letartóztatások egyéb módon, mert nem lát még olyan veszélyt, hogy éles konfrontációt kezdeményezzen. Egyébként a gagauzok keresztény türk nép, és igen, csak szeretik Magyarországot. Sok gagauz tanult a Vámbéri Ármin által vezetett turkológia tanszéken 1800-as évek végén Budapesten, úgyhogy például a Gagauz Nemzeti Színházat lapot Budapesten tanult gagauzok alapították századfordulón. Maga a gagauz nyelv érdekes rokonságot mutat sok szempontból a magyarral is. Például Komrát, a gagauz autonómia fővárosa, az azt jelenti, hogy komor ló, tehát sötét ló. Van kulturális kapcsolat a gagauz és Magyarország között, de nem kell mindent elhinni, ami a médiában megjelenik. Itt például nem az oroszok befolyásosabb Gagauziában, befolyásosabbak, ez a román sajtó képzel így. A legtöbb befektetés Törökországból érkezik Gagauziába, és hosszú távon a török befolyás lesz ott fontosabb, mint az orosz.
Hát ez tulajdonképpen beleillik abba az erdogáni filozófiába, ami a Balkánon fellelhető közösségeknek a támogatásáról is szól, tehát lényegében azt is mondhatnánk, hogy szerves része egy nagyobb puzzle-nek. De mi történik ezekkel a sorozatos látogatásokkal? Ugye von der Leyen asszony vizitje után érkezett a román államfő látogatása, és utána pedig Márcél Csoláku is tiszteletét tette Kisinyovban. Ezek a gesztusok, ugye ne feledjük, hogy nálunk is Romániában kampány van, tehát akár ilyen regiszterben is értelmezhető és értelmezendő ez a látogatás, de hogy a moldáv-román kapcsolat történet mostani állása vagy fejezete, az valójában lehet előszobája egy szintlépésnek, hiszen hogyha uniós ernyő alá kerül és integrálódik egyre inkább a Pruton túli terület, akkor jó eséllyel egy adott pillanatban, egy szerencsés geopolitikai szituációban megtörténhet az is, hogy az a Prut nevű folyó már nem lesz határfolyó.
Ezt nem lehet kizárni. Egyébként Németország és Franciaország egyértelműen elmagyarázta Romániának, hogy Moldova-Románia egyesülésről legfeljebb csak akkor lehet szó, hogyha Moldova az Európai Unió tagja lesz. Az én becsülésem szerint ez 2030 körül valósulhat meg, addig nem nagyon, hiszen a csatlakozási folyamatnak, ami most már zajlik, ugye 2022. júniusa óta Moldova az Európai Unió csatlakozó partnere. Hát ezeket a feladatokat, kb. 40 pontja van a csatlakozási menetrendnek, ezt nem lehet pár év alatt letudni, tehát annak vannak, hogy a igazságügy reformja, a vámreform, ökoügyek, belügyminisztérium reformja. Ezek hosszú távon kifutó témák, évtized végére, ha Moldova kész lesz, úgyhogy mindenképpen fontos ez a folyamat Moldovának, mert ez az egyetlen modernizációs eszköz. Lássuk be, egy kis ország, hogy nincs modernizációs stratégiája, ezt az Európai Unió tudja megtenni. Azt is lássuk be, hogy Oroszország képtelen lenne modernizálni Moldovát. Tehát az, hogy Moldova az Európai Unió tagja akar lenni, az egy természetes dolog. Ebben nem csak Románia, hanem Magyarország is kiemelten támogatja a Kisinót, és hát sok sikert kívánom nekik.
Az ukrán konfliktus felgyorsíthat folyamatokat Kisinyovban, vagy lényegében ez két olyan forgatókönyv, ami amúgy is önmagában akár párhuzamosan, vagy minimális interferenciával működik?
Gyorsíthat és lassíthat is Ukrajna a moldovai nyugati integráción. Egyrészt a háború arra kötelezte a nyugati felet, hogy gesztusokat tegyen Ukrajna felé integrációban, és egy kalap alatt bevették Moldovát, mint említettem, 2022. júniusában tagfelvételi folyamatot kezdett meg a két ország, Európai Uniós tagfelvételi folyamatot. Ugyanakkor meg lassíthatja is Ukrajna a moldovai integrációt, mert ugye Ukrajna számos bokros és súlyos problémával küzd, nem csak a háborúval, hanem én nem látom, hogy az ukrán mezőgazdaságot hogy lehet Európai Uniós konform szintre emelni. Csak megemlítem, hogy például az ukrajnai termelt gabonának a nagy része genetikai módosított, meg olyan vegyszerezést használnak az ukrajnai mezőgazdaságban, amit az Európai Unió tilt. Hát ez egy nagyon bonyolult dolog lesz Ukrajnát megfeleltetni az Európai Uniónak. Ezért is igyekszik Moldova elszakadni ettől, hogy tandemben Ukrajnával együtt kezeljék az integrációt. Egyébként Moldova alkotmányában benne van a semlegesség, Moldova nem óhajt NATO tag lenni, ami Romániát illeti. Jelenleg a lakosság kisebbik része szeretne egyesülni Romániával, de ez az arány nő, most már a 30%. Az az igazság, hogy Moldovai köztársaságban van egy vidéki elit, akik volt TSZ elnökök, meg helyi vállalkozók, meg helyi politikusok, akik nem szívesen tagolódnának be Romániába, mert úgy gondolják, hogy politikai befolyásukat ez hátrányosan érinteni, hiszen Románia megszüntette mindenféle helyi autonómiát, vagy nem csak a gagauzt, hanem a moldovai elitnek a különállását is.
Tehát egy olyan reflexre gondolsz, mint ami a Kuzaféle unió küszöbén meghatározta a moldvaiak, az akkori moldvai elitnek, vagy elit egy részének a gondolkodását, és hát cselekvését is, ugye ott volt azért Jászvásáron rebellió is egy adott pillanatban. Már egyesült fejedelemség működött, és még mindig voltak rebellisek, úgymond. Tehát lehet akár egy ilyen típusú félsz, vagy nagyjából ennek megfelelő, csak hát nyilván időben hozzánk közeli tartózkodó magatartás, vagy ellenérzés?
Igen. Én azt hiszem, hogy a mentalitások igen lassan változnak a történelem során. Emlékezzünk úgy valóban 1850-es évek végén, amikor több tüntetés is zajlott Moldovában a Munténnyel egyesülés ellen. Ennek az vetett véget, hogy Bukarestből néhány ezeret katona jásba ment és belelőtt a tüntetőkbe. Ez történelmi tény, ez nem román ellenesség, maradjunk a tényeknél, nem minősítők, nem véleményezik semmit. És az első világháború végén is a román hadsereg jelen volt Beszarábiában, és szétkergették az akkor működő parlamentet 18 végén, 19 elején, és a román hadsereg kikiáltotta az egyesülését Beszarábiának Romániába. Most a román politika kívása az, hogy most ezt már nem lehet megcsinálni, hogy bevonuljon a román hadsereg, aztán ott ennek hatására kikiáltsanak valakik valamit, hanem egy demokratikus folyamatra van szükség, ezt észlelik Bukarestben, és megfelelnek ennek a kihívásnak, tehát kultúrát építenek, ösztöndíjakat adnak ortodox papoknak, moldovai diákok érkeznek Romániába, ezt Kolozsvárra jól lehet észlelni, ösztöndíjjal, akik román barát mentalitást tanulnak. Nagyon fontos, hogy Románia összekötötte a villamos és gázvezetékeit Moldovával, ez ilyen dicséretes dolog. Ezzel függetlenek tudnak lenni az orosz energiaforrásoktól. Az idén, az elkövetkező télen már nagyrészt Románia irányába fogják kapni a moldovaiak a villamos áramot és a gázt. Azt is el kell mondani, hogy ebben a folyamatban Magyarország is partner a Romániának, mert a Magyarország összekötötte a villamos gázvezetékeit Romániával, és Magyarország irányából is érkezik áram. És Magyarország is támogatja azokat a projekteket, amelyek Törökország, Azerbajdzsán irányából fog hozni gázt a Balkánra. Hát a tágabb összefüggés megjelenik Magyarország is, mint Románia partnere ebben a folyamatban.
Hogyha most a vasárnapi eseményekre, tehát a referendummal összekötött elnökválasztás első fordulóra gondolunk, akkor bár közszolgálati médiában azért ritkán fordul elő, meg lehet-e előlegezni azt, hogy lesznek olyan feszültségek, vagy olyan pillanatok, amelyek akár még a tetlegességig is elhatnak. Főleg arra gondolok, hogy ugye beszélgetésből kiderült, hogy Oroszország érdekelt abban, hogy ez a történet ne olajozottan, ne egyértelműen, és ne a demokratikus játékszabályok függvényében zajlódjék.
Zárok ki rendzavarást a választások napján, tehát most vasárnap. Ugye eddig is voltak, nemrég pár nappal ezelőtt például fiatalok festéken öntöttek le Kisinóban középületeket, a parlament kormány épületeit, de pár óra alatt a hatóság elfogta ezeket. A moldovai kormányzat, a belügyminisztérium föl van készülve ezekre a provokációkra. Nagy tömegben nem jöhetnek be provokátorok Moldovába, Oroszországba, mert el van zárva Oroszország Moldovától. Én nagyobb veszélyt látok abban, hogy az orosz barát pártok, akiknek kb. Egyharmada a parlamenti képviselőknek tartozik ezekhez az orosz barát pártokhoz, és kétharmada ugye a társaságnak a PASZ és néhány nyugat barát párt. A PASZ az a kormánypárt. Tehát a orosz barát ellenzék arra szólított fel, hogy a választók bojkottálják a referendumot. Márpedig az alkotmány szerint, ha a választók 33%-a nem adja le a voksát a referendumon, akkor érvénytelenné válik a szavazás, megbukik a referendum, ami komoly kárt okozna ugye a nyugatbarát tábornak. De a orosz barát ellenzék is megosztott ebben a tekintetben, míg a szocialisták, ugye van egy szocialista-kommunista blokk, akiknek olyan 25%-a van a parlamentben. Egyes vezetői például Dodon bojkotra szólított föl, mások, a Stoyanoglu elnökjelöltjük nem szólított föl bojkotra a népszavazáson, tehát nem az elnökválasztásról van szó, hanem az
európai... referendum, igen, a uniós folyamatról, igen. Uh-huh.
Ugyancsak a Csebán, a kisnói polgármester, aki orosz barátnak könyvelnek el, román sajtóban, de én inkább ilyen moldáv nacionalistának, patriótának tartok, ő is szavazásra buzdít a referendum, sőt, az EU-ra szavazna a Csebán, ki szintén befolyásos moldvai politikus. Tehát az ellenzék megosztott, így jó eséllyel meg lesz a kórum, tehát 33% is nagy részük a EU-ra fog szavazni, de ne felejtsük el, az egy 800 ezer moldvai él nyugaton, és ők is fogják húzni ezeket.
Meglátjuk, hogy mi lesz majd vasárnap után, éppen ezért már most jelzem, hogy amennyiben lesznek végleges és hivatalos eredmények. Visszatérünk a témára, és ismét igényeljük majd Barabás T. János tapasztalatát, terepismeretét, és akkor már az eredményeket elemezve próbáljuk tovább gondolni mindazt, ami a Pruton túli világról szól. Egy olyan zónáról, ahova általában turistaként szoktak elmerészkedni innen emberek, arról híres, hogy nagyon izgalmas és friss gyümölcs és zöldségtermővidék, a borairól híres, de reméljük, hogy ez a híresség, ez majd azért kiteljesedik azzal is, azzal a jelzővel vagy címkével, hogy egy határozottan uniópárti vagy nyugatpárti állam kopogtat tulajdonképpen a közösség, a kontinentális közösség ajtaján, és hogy ez a szándék tulajdonképpen nem csak egy pillanatnyi felindulás, hanem egy folyamat részeként megélt állapot. János, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor visszavárunk ide a tetőteraszra.
Nagyon szívesen, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal találkozunk holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.